Hadd kezdjük el ezt az Isten tiszteletet, miközben a 300-as éneket énekeljük. Ha Isten békéje áthatja lelkemet, jöhetnek viharok messziről. Ha Isten békéje áthatja lelkemet, úgy jöhetnek viharok messziről, vagy fenyegethetnek viharok messziről. Szívem hitben mindenkor észt énekeli. Nékem jó, én jól érzem magam az Úrban. Én jól érzem magam az Úrban. Én jól érzem magam. Én jól érzem magam az Úrban. Ha a sátán tört állít nekem, és félelemmel fenyeget, úgy fénylik Isten szava felém, mint csillag. Az én Jézusom, én érettem, már mindent elvégezett. Én tiszta vagyok, az én Uram vére által. Nékem jó az Úrban. Nékem jó az Úrban. Bűneim terhét Jézus hordozta, mint bárány, és messze elvetette a legmesszebb távolságban, hiszen meghalt értem a vérző keresztfán. Az én lelkem magasztalja az Urat. Jó nékem, vagy nékem jó az Úrban. Nékem jó az Úrban. Már most Krisztusban élek, és Krisztusért egyedül. Az ő szava számomra vezető csillag. Ő benne békességet találtam, és megváltást fájdalmaimból. Az én lelkem üdvös az Úrban. Üdvös az Úrban. Én jól érzem magam az Úrban. Vagy nékem jó, de jobb, én jól érzem magam. Én jól érzem magam az Úrban.
Psalm
Olvassunk a Zsoltár 27. fejezetéből bevezető ígeverseket. Az Úr az én világosságom és az én segítségem, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem félemlik meg a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bízakodom. Csak egy dolgot kérek az Úrtól, azután esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életem folyamán, hogy láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem az ő templomában, mert ő megóv engem sátorában a veszedelem napján, elrejt sátra mélyén, és magas kőszikára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között körülöttem. Ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak, és játszok az Úrnak. Hallgass meg engem, Uram, hangosan felkiáltok hozzád. Ó, könyörülj rajtam, hallgass meg engem. Ha azt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat, hiszen te voltál az én segítségem, ne vess el, és ne hagyj el engem, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, így az Úr mégis magához fogad engem. Uram, taníts meg útaidra, és vezess a helyes ösvényen az én ellenségeim miatt. Ne adj prédául engem él ellenségeim sóvárgásainak, mert hanus tanuk támadtak rám, bosszút lihagnak. Dicsőség Istennek, meg vagyok győződve, biztos vagyok abban, hogy az Úr jóságát meglátom az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős, és legyen bátor szíved, reménykedj az Úrban. Eddig, eme drága, becses, ígeverse, mi is azért gyűltünk össze ma, hogy újra az ő áldásában részesedjünk, és újra hallgassunk arra, amit Isten üzenni akar számunkra az ő drága és jó szent szelleme által, és az ő szavai által, amit hozzánk intézni fog, és tudatosak vagyunk afelől, hogy mindig van valami üzenet számunkra, és mi pedig nyitott füllel hallgatni akarunk, és aszerint cselekedni. Mielőtt tovább folytatnánk, hadd álljunk fel közös imádságra. Mennyei édesatyánk, jövünk ma este közösen a te színed elé. Nem tudtak minnyájan eljönni, Uram, de aki el tudott jönni, Uram, eljött. Uram, te ismered a szíveket, te ismered, te a sóvárgást csillapítani tudod, ismered a sóvárgáson, többet akarunk kapni tőled, Uram, többet az üdvözítőből, egész utolsó pillanatig, ameddig át leszünk véve az atyánk házába. Uram, tudatosak vagyunk afelől, hogyha senki nem képes valamiben részesíteni, te mindenben részesíthetsz, ezért hozzád folyamodunk ma este. Imádunk téged, Uram, a szívünk legmélyéből. Uram, annyira megörvendezted az, hogy gyermekeid lehetünk. tudatosak vagyunk afelől, hogy világosságunk, üdvösségünk lettél, minden mindenekben lettél nekünk. Imádunk téged, Uram, és kérünk téged, Uram, hogy támogass bennünket, vezess bennünket, vezess és légy mellettünk, magasztaljuk a te csodálatos és magasztos Jézus nevedet. Légy továbbra is velünk, Uram, ez a mi imádságunk. Áld meg testvéremet, Uram, amikor a te szavadat hirdeti, és áld meg a te szavad hallgatását, ami szívünkben. Ebben ez az imádságunk az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Nos, foglaljunk helyet. Magasztalva legyen az Úr. Nem akarom elfelejteni az üdvözleteket továbbadni. Gudakusz testvérek nem tudtak eljönni, szívesen eljöttek volna, de ott úgy látszik nagy hó van, és így nem hátrálva voltak, nem tudtak eljönni, de egész szívből üdvözölnek. Magasztalva és áldva legyen az Úr. Nos, az énekesek fognak énekelni, azután Frank testvér fogja az ígét hirdetni. Jertek, ti megfáradottak, szegények, és segítségre szorultak. Jézus vére szabaddá és tisztává tesz. Ő megszabadítja a legszegényebb bűnöst is, megmenti az örök fájdalomtól, és én tudatos vagyok afelől, igen, én tudatos vagyok afelől, hogy Jézus minden bűneidet elvette, és én tudatos vagyok afelől, igen, tudatos vagyok afelől, Jézus elvette minden bűneidet. Jertek, ti gyengék, Jézus felerősít benneteket. Útat egyenget, amelyen járni tudtok. Az élet sötét óráin keresztül megszilárdít és hűségessé tesz a hitben. És én tudatos vagyok afelől. Igen, tudom, Jézus vére minden bűneidet elvette, és én tudatos vagyok afelől, igen, tudom, Jézus vére minden bűneidet elvette. Megpróbáltatások közepete veletek van, az ellenség hatalmát visszatartja, és hogyha veszély fenyeget, ő biztosan átvezet minden nap, minden pillanatban. És én tudatos vagyok afelől, igen, tudom. Tudom, meg vagyok győződve, hogy Jézus vére minden bűneidet elvette. És én tudom, igen, tudom, meg vagyok győződve, hogy Jézus vére minden bűneidet elvette. Soha nem fog egyedül hagyni benneteket. A keserű szükségállapotok között sem. Szíveitek meg ne félelm legyen. Ő hűséges marad, mint halálig. És én meg vagyok győződve arról. Tudom azt. Igen. Hogy Jézus vére megmossa minden, lemossa minden bűneidet, és én tudatos vagyok afelől, igen, meg vagyok győződve arról, hogy Jézus vére lemossa minden bűneidet. és én tudatos vagyok afelől, igen, meg vagyok győződve afelől, hogy Jézus vére minden bűneidet lemossa, és én tudatos vagyok afelől, igen, meg vagyok győződve afelől, hogy Jézus vére minden bűneidet lemossa. Tova tűnt a bűn, a gond, a harc, a viszály, tova tűnt a fájdalom minden időben. Minden, ami fájdalmat okozott, az üdvözítő vére megmosta szívemet fehérre, mint a hó. Egy fehér ruhát, aranyból koszorút, aranyból épített házat, azon felül a hárfát győzelm jutalmául, ezt az enyémnek mondhatom, mert bizodalmamat vetettem ő vele. Mert Jézus az én üdvözítőm, minden vétkemet megbocsájtotta az ő végtelen nagy szeretetében élek, igen, a forrás mellett élek már most. Határozottan tova tűnt a nap, amelyben mélyen megkötözött voltam a bűnben. Már most biztonságosan lakozok az üdvözítő közelségében, az ő drága vére megóv engem, és szívemet tisztán tartja, mint a hó. Egy fehér ruhát, egy aranyból készített koszorút, egy aranyból épített házat, azon felül a hárfát, győzelem jutalmául, enyémnek mondhatom, mert Jézus az üdvözítőm lett. Jézus az üdvözítőm lett. Megbocsájtotta minden vétkeimet. Az ő végtelen nagy szeretetében élek most, igen, a forrás mellett élek. Tova tűnt a kétség, félelem, fájdalom. Tova tűnt a félelem, a haláltól való félelem. Eltűnt a vörös áradatban, mert Jézus tisztára mosott engem az ő vérében. Egy fehér ruhában, egy aranyból készített koszorút, egy aranyból épített házat, és a hárfát azon felül győzelem jutalmául, ezt enyémnek mondhatom, mert bízodalmamat ővele vetettem. Mert Jézus az én üdvösségem, vagy üdvözítőm, megbocsájtotta vétkeimet az ő végtelen nagy szeretetében. Örvendezek, és a forrás mellett élek. Már most boldog vagyok, örömmel telt Jézus, megvéd engem, pajzsom és napsugaram, az ő tulajdona lettem mindörökké, nem sokára eljön, és haza is visz engem az ő dicsőségében. Egy fehér ruhát, egy aranyból készített koszorút, egy aranyból épített házat, a hárfát azon felül győzelem jutalmául, enyémnek mondhatom, mert bízom benne. Mert Jézus az én üdvözítőm, megbocsájtotta minden vétkeimet, és az ő végtelen, határtalan szeretetében élek most, és a forrás mellett élek.
Thanks.
Hála legyen az Úrnak a ma nagy kiváltságért, hogy újra itt lehetünk, hogy imádjuk őt, hogy az Úr szavát tudomásul vegyük, és újra az ő áldásában részesedjünk. Én érzelmileg felkavart vagyok a kapott hír miatt, hogy Ernst Strauss testvérünk hazaköltözött hirtelen, amikor tegnap reggel tudomásul vettem, átkavarta egész bensőmet, és elképzelhetjük, hogy érez a család, a Strauss testvérnő és az ő fiai, milyen lelkiállapotban vannak, csak egy rövid beszélgetést kell folytassatok velük, és már is megértitek, hogy éreznek, milyen érzelmben vannak az emberek ilyen állapotban, és ha azt mondjuk, hogy megértjük őket, ezek mégiscsak szavak, de imádságban meg akarunk emlékezni róluk ma este egész különös módon. A régi módiak, az ódivatúak, hogyha használhatnám ezt a kifejezést itt, még emlékezhetnek a Karl udvari összejövetelek. 1968-ban tartottuk ott az összejöveteleken, akkor ott Dél-Németországban. Alapvetően hozzájárultak az ez időre szóló ígeüzenet áttöréséhez. Sokan eljöttek közelről és távolról, és tudomásul vették Isten szavát. Strauss testvér befogadott bennünket úgy, ahogy csak befogadhatja valaki a vendéget. Mindenről gondoskodott. A szószoros értelmében hízlalt jószágot vállalt, és azzal megvendékelt bennünket. Ellátott, elszállásolt, mindent megtett a maga részéről, ami lehetőségében állt. Szilveszter óta csak egy hónap telt el, és egy pár nap. Még itt volt közöttünk az ő családjával. Nem láttam, amint megnéztem a képeket, Schneider testvérek egész a közelében ültek, és egyszer átnéztem a képeket a szeretett vacsoráról, és láttam őket ott ülve, és ma már nincs közöttünk. Molz testvért is látom itt, az ő feleség is röviddel ezelőtt hazaköltözött. És helyesen megítélni a helyzetet csak úgy tudjuk, hogyha átmentünk ilyen állapotokon. És én megígértem, hogy a hátramaradottakat imádságban fogjuk hordozni, imádság karjainkon, és ezt meg fogjuk tenni. Úgy gondolom, fel kellene álljunk éppen most, és hadd imádkozzunk. Hűséges Istenünk, köszönetet mondunk neked teljes szívünkből. Mindazokért, Uram, akiket elhívtál kezdettől fogva, akiket kegyelemben részesítettél, akiket megmentettél, és azokért is, Uram, akiket már hazahívtál, Uram, ők megnyugosznak az ő műveikből, az ő munkáikból. Köszönetet mondunk neked, Istenünk, hogy előttünk elmentek, azért is köszönetet mondunk, és mi is hamarosan követni fogjuk őket. És most kérünk, és imádkozunk a hátramaradottakért, mindazokért, akik bánatosak, és mélyen zaklatottak, felkavart lelkiállapotban vannak, Uram. Uram, légy közel hozzájuk. Szeretett testvérnőnket erősítsd meg, erősítsd a fiaikat, minden hátramaradottakat, a rokonokat, az ő bánatukban, az ő fájdalmaikban, erősítsd meg őket, Uram. Uram, kérlek, használd fel a keddi napot is, hogy még sokakat érinthess az ige üzenet által, hogy a te hívásodat megértsék, és hogy kegyelemben részesíthest őket. Áldj meg, Uram, ma este, szenteld meg a te nevedet közöttünk, Uram. Szentelj meg a te szavad által, a te véred által, a te szellemed által. Legyen, hogy te magad, Uram, a te jogodat kinyilvánítsd, ezt az összejövetelt is a te véred oltalma alá helyezzük, Uram, és szólj hozzánk úgy, mint egy apa szól a gyermekeivel, akikkel jól véli. Tégy bennünket engedelmes gyermekekké, hogy ne kelljen haragodat vagy büntetésedet végrehajtsad rajtunk, hogy bele ne fárasszunk a velünk való foglalkozásoddal, hanem szeretetben tudjál szólni hozzánk, mint fiaidhoz és leányaidhoz, akikben gyönyörködésedet leled, és tetszésedet leled. Légy segítségünkre, Uram, ma este, kegyelmedből, az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. A temetés kedden lesz, 14 órakor. Nem tudom, ha lehetőséget kapnak némelyek ott lenni. Noha szerda reggel már 7 óra 20 perckor Düsseldorfból tovább repülök Koreában. Ennek ellenére kedden lerepülök Stuttgartban, és megtartom a temetkezési istentiszteletet, és az temetés után visszajövök. És lesz még éppen annyi időt, hogy bőröndömet pakoljam, és a következő útra keljek. De hiszen ismertek, és némelyek ismernek egész elég hosszú ideje, a szívem ragaszkodik Istenhez, és az övéhez is ragaszkodik, vonzódik jobban, mint ahogy fel tudják mérni némelyek. A legtöbben olyanok számomra, mint szellemi gyermekek, és így tekintem őket, és szeretném, az a vágyom, hogy Isten előtt megálljanak, és az ő tekintetét meglássák. És ha most Molsz testvérre gondolok, az ő felesége, aki röviddel ezelőtt hazament, azt mondotta, és ha az ige hirdetés által a halálomon alkalmával tartott ige hirdetés által csak egy lélek üdvösségre jut, akkor megérte. És ma hallottam egy fiatalember megmentéséről, aki 23 éves csak. Nem tudom, hogy ha már is eljött az összejövetelre. Igen, valóban itt van már. Az Úr áldja meg őt. Ez megörvendeztet bennünket nagyon. Kupfer testvér és tanúvallomást tett ott a temetésen, és az Úr kegyelmet adott. Egy nagy kiváltság, ha emberek vannak ez időben, akik még hitre tudnak jutni, és ez valami egész rendkívüli, hogy ha az ellenség kezéből egy lelket meg lehet fosztani, hogyha átkerülnek a halálból az életre, és ha a mennyben az angyalok örvendeznek e felett, hogyha megmenekül egy lélek, vagy megmentődik egy lélek, avagy nem kellene mindnyájan együtt örüljünk velük, ugyanaz az öröm, ami a mennyben van, ugyanaz létrejön a földön is. Azok között, akik már meglettek váltva, és így hálásak vagyunk az Úrnak mindenért teljes szívből. Én nem vagyok képes most prédikálni, ezen a hétvégén nem lesz prédikáció tartva. Aki prédikációt akar hallgatni, az meghallgathatja a kazettát, az utolsó vasárnapról a Zürichben tartott prédikációval. Hiszen tudjátok, hogy van, az Úrtól kell részesedjetek az ígében, az ihletés által. Ma közösséget akarunk tartani egymással és Istennel, és talán azzal a gondolattal foglalkozni, hogy az ő tetszésére kerüljünk, hogy gyönyörködhessen bennünk, hogy megállhatna jobban, mint eddig. Nem csak átmenetileg, hát átmeneti áldásokban részesítjük. Ezeket sokan felmutathatnak talán még nagyobb mértékben, mint ahogy mi magunk, akik ma itt vagyunk összegyűlten. De valami maradandót, valamit, ami egész bensőnket megragadta, ami átalakított bennünket, vagy átalakít bennünket, és az örökkévalóságra megmarad, és meg fog maradni. Amint tudjátok, engem az Úr szava még sokáig foglalkoztatni fog, amit az Úr üzent hozzám. Gyűjtsd össze nekem az én népemet, mindazokat, akik az áldozattal szövetséget, vagy az áldozat által szövetséget kötöttek velem. És ez a kifejezésmód, szóhasználat, gyűjtsd össze nekem az én népemet, az Isten népe, nem egy ember körül gyűl össze. Nem azért, hogy egy tanítást, amit tanít, hogy azt meghallgassa, nem. Ez mind tova tűnik. Az Úr ígényt állít az ő népére, ígényt állít az ő gyermek, követeli az ő gyermekeit, mindazokat, akiket az ő drága vére által megváltott. Hogyha nem tudjuk hallhatóan hallani, mégis hívja, és mégis ezt az üzenetet teszi közhírré. Ne állíts akadályt népem útjába, hadd vonuljon ki. Én vagyok az, aki meghoztam az áldozatot, amely egyszer s mindenkorra elegendő. Ők szabadok, megfizettem az árat, szenvedtem, kifizettem teljesen az árat, az enyémek, az én tulajdonaim. Ez a gondolat, ami engem annyira foglalkoztat, hogy drága áron váltattunk meg, és az Isten tulajdonai vagyunk. Ezt pedig egy egész különös célból, nem azért, hogy a továbbiakban a magunk életét folytassuk, hanem hogy Isten kifejezésre juttathatná az ő életét mi általunk, nem hogy önmagunknak éljünk, és öntelten, önelégülten önmagunkra nézzünk, hanem hogy Isten az ő tetszése megnyugodhatna rajtunk, meg tudnánk örvendeztetni őt, hiszen az ellenségeskedés fel lett oldva, a választófal el lett véve, tökéletes megváltás, tökéletes üdvrejutásban részesültünk. A vasárnap Zürichben úgy gondolom említettem, valahol meg kell legyen észszerűen indokolva az oka annak, a megokolása annak, hogy miért nem áradnak ránk az őskereszténységi áldások, és csak abban rejlethet, hogy Golgotát az ő mélységes jelentésében nem fogtuk fel értelmileg. És vannak valóban emberek, akik az ő bűneiket hordozzák egész életükben, mint egy körforgásban. Tengelyük körül forognak megterheltségük, kell egy egész életen át, annélkül, hogy felfogják, megértsék, hogy Golgota ezt a kérdést megválaszolta, ezt a rejtét megoldotta, megadta az isteni feleletet rá. Nem jövőbeni felelet, amire várunk, abban a pillanatban, amelyben mi, és ha éppen ma este lenne valóban az Isten szelleme által Golgatát teljes mértékben fel tudnánk fogni, meg tudnánk érteni, magunkon kívül lennénk, kerülnék, történne valami velünk, bekövetkezne egy változás a lényünkben, állapotunkban, nem lehetne visszatartani bennünket, a szívünk kiugrana belőlünk, ami terhünk ő rajta lenne, felismernünk, hogy a mi büntetésünk ő rajta volt, őre lett helyezve, hogy békességet kapjunk, és az ő sebeiben meggyógyultunk. De tény és valóság az is, hogy a hívők egész életük folytán teljes erőfeszítéssel erőlködnek az üdvösség elérésére, és amikor a halálos ágyon feküsznek, még mindig nincs üdvbizonyosságunk. És 50-60 évig hívők voltak. És nyilvánvalóvá ez a gond valamennyiünkkel, hogy Isten nem tud részesíteni az ő áldásában úgy, ahogy tulajdonképpen meg akar áldani. Nála még nem változott semmi. Ő olyan igazságos, mint amilyen volt valaha. Olyan mindenható, mint amilyen volt valaha. Olyan rendkívüli, mint amilyen volt. Még mindig megment, még mindig gyógyít, és aki a mikrofonon van, az hagyja a mikrofon, amikor lassú leszek, ez egy utalás a felvételre, hogy ura vagyok a helyzetnek. Szeretnék emlékeztetni valamire, és pedig Ábelre. Ábel volt az első, aki Istennek áldozatot hozott. És ezt az áldozatot Isten kellemesen fogadta, örömet szerzett neki, és Isten tetszősét nyilvánította úgy Ábelre, mint az ő áldozatára. Éppen fel akarnám olvasni az első Mózes 4:4-ből. És Ábel is vitt áldozatot az elsőszülött bárányokból, és pedig az ő kövérjükből. Ekkor az Úr rátekintett tetszéseivel, tehát kellemesen tekintett rá Ábelre és az ő áldozatára. Ma este ezt a gondolatmenetet figyelembe venni, megfontolni a gondolatot, hogy az áldozatot bemutató mindig azonosította magát az áldozattal, amit bemutatott. Tudatos volt az ő bűnösségéről, pontosan azt is tudta, hogy a bárány, amit levág vagy feláldoz, büntelen, vétektől mentes. A vétkes, a bűnös bemutatta a büntelen áldozatot, az ártatlan áldozatot, és ez egy belső megbánást, egy sajnálatot okozott benne. Tudatos volt afelől, hogy te tartozol oda az oltára, a te életed kellene feláldozva legyen. Megérdemelted, hogy veled az történjen, ami ezzel a báránnyal történik. De egy isteni rendelet alapján megengedte, hogy a bárány legyen feláldozva, és hogy az illető, aki bemutatja az áldozatot, szabad lehessen. Ez Istennek egy előkészítése volt, és az ő terve szerint folytatódott az egész Ótestamentum folyamán. És valahányszor, amikor Istennek valamely embere oltárt épített, egy áldozatot mutatott be ezen az oltáron, Isten kegyelemmel tetszően letekintett arra, az Istennel való közösség fel lett állítva, egyszerűen abból a tényállásból, hogy létrejött a kiontott vér által az engesztelés, az Istennel való engesztelés, a megbékélés, és ez a megbékélés létrehozta a közösséget Istennel, és az, aki bemutatta az áldozatot, az közösségbe hozta őt Istennel. Itt az Ábel esetében azt mondja, hogy Ábel, hogy az Úr rátekintett Ábelre tetszően és az ő áldozatára. Aki a Branham testvér prédikációira visszaemlékezzik, az tudja azt is, hogy Branham testvér éppen Ábellel kapcsolatosan mondta, hogy a bibliai hit isteni kinyilatkoztatáson alapszik, vagy isteni kinyilatkoztatásra van megalapozva. A bibliai hit nem az, amit mi innen felülről előkészítünk, vagy elképzelünk. A bibliai hit Isten akaratának a kinyilatkoztatása a te és az én szívem mélyén a Szent Szellem által. A bibliai hit isteni kinyilatkoztatás Isten akaratát és Isten követelését illetően, illetően abban az időben, amelyben élünk éppen. És ez mindig helyén való volt. Istennek valamennyi emberei, akik hitet tanúsítottak Istennek, azok előtt leleplezetté vált az, hogy miben áll az ő feladatuk, minél mű áldozatot kellett hozzanak az ő idejükben, és eleget tettek az Isten követelés igényének. És tegnap vagy a ma mertem azt állítani, hogy a feleletet, amit Isten Mózesnek adott, csodálatos volt. És amit Ábrahámnak a feleletet adott, Ijésnek, és az összes többi profétának, Pál apostolnak, és az összes többieknek, valami egész rendkívüli csodálatos volt. De te és én, különösen én, mi minnyájan szükségünk van egy személyes isteni feleletre. És már is megérkezünk a gondolathoz, hogy Isten egy prófétikus időben egy prófétikus ígeüzenetet ismertetett meg a gyülekezettel és mindenkivel személyesen, akik az ő gyülekezetéhez tartoztak, és ha már tudatosak vagyunk afelől, hogy egy prófétikus idő vagy korszakban élünk, és a prófétikus ígeüzenetet üzenetben részesítettünk, hitet tanúsítottunk annak, akkor isteni kinyilatkoztatás az Isten akaratának kinyilatkoztatásához kell vezessen, hogy hitben el lehessen végezni azt, vagy eleget tudjuk tenni annak, amit Isten követel tőlünk, mert a hit cselekedetek nélkül halott önmagában. És halott hitet csak eltemetni lehet. Ellenkező esetben bűzleni fog hamarosan. Szükségünk van élő hitre, az élő Istenben vetett hitre. És ez úgy keletkezik, és mindig ott keletkezik, ott jött létre, ahol Isten az egyéniekkel, vagy az ő egész népével megismertette az ő beszédét, kijelentette az ő ígéreteit. Ott létrejött az élő hit, az élő Istenben vetett élő hit. És létrejött az összeköttetés az ő népe és ő közötte. A vasárnap nagyon hálás voltam, mert egy pár pillanatokon állt, valóban létrejött egy közvetlen összeköttetés Istennel. Ki volt itt vasárnap? ez határozottan valami csodálatos dolog volt. Szeretném, hogy ismételten újra és újra bekövetkezzen, és nem csak újra és újra bekövetkezzen, hanem maradandó legyen, valóságosan, mindig létrejönne mindig, de nem emberi képzelőrővel fel sem tudjátok fogni, mi történik ilyen pillanatokban, amikor Isten létrehozza az összeköttetést fentről. Ezt emberi szóval ki sem lehet fejezni. Ezt rendelkeztek vele, nem keresitek. Ez már is egy menny a földön. Én bízok abban, és most olvastuk itt a bevezető igeversekben is, tudomásul vettük itt, azt mondja a két utolsó versben, dicsőség Istennek, meg vagyok győződve, biztos vagyok abban, hogy meglátom az Úr jóságát a jós az élők földén, reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívő, reménykedj az Úrban. Reménykedj az Úrban. Ezt úgy is lehetne olvasni, aki valóban az Úrban bízik, az Úrban reménykednik, annak szíve, annak megvan minden oka, hogy a szíve reménykedjen, erős legyen, bátor szívű legyen, feltekintettel hozzá. És ha itt írva, dicsőség Istennek, meg vagyok győződve. Jó, helyén való, dicsőség Istennek, meg vagyok győződve róla. És ezt el kell hangzódjon valamikor ajkunkról, és amennyiben szívből valljuk, nyíltan segíteni fog rajtunk. Bátorságot kell kapjunk egyszer, hogy ajakvallomásként kimondani azt, ami szívünkön van, amit szívből hiszünk, szívünkkel hiszünk. Tudnélik, akkor fog valahogy megnyílni az ajtó, akkor történik valami. A bibliai útot fel kell ismerni, rá kell állni, járni kell azon, és azt kell tenni, amit Istennek tetszik. Dicsőség Istennek, meg vagyok győződve, hogy az Úr jóságát meg fogom látni az élők földjén. Most jó, a halottak hazájában túl késő lenne, és ami azután jön, az nem a mi számításunkban van. Annyi ideig, ameddig élünk, Isten jóságának, jóságát át akarjuk élni, az ő kegyelmét át akarjuk élni, és bátrak és erős szívűek akarunk lenni. Egy másik helyen azt mondja a Zsoltár író, mi rosszat tehetnek emberek nekem? A mi Urunk azt mondja, ne féljetek azoktól, akik a testet képesek megölni, de a lelket nem érinthetik. Következetesen a te lelkedről és az én lelkemről, és a léleknek örök élete van. És hogyha kard megy át a szíven, az lelket soha nem fogja érni. Az úgy el van rejtve, hogy kard, még a halál sem találja meg. A halál megtalál, az emberre rátalál, de az ő lelke megmenekül, és az Úr dicsőségében köt ki. És így bátran, bízakodóan feltekinthetünk az Úrra. Hallgass meg engem, Uram! Hangosan kiáltok hozzád. Könyörülj rajtam, hallgass meg! Szívem, ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol. Színed elé járulok, Uram! Keresem a te színedet. Ezek mind csodálatos ígeversek. A gondolat, ami engem annyira foglalkoztat, ez az. Az Isten részéről minden bekövetkezett, minden megtörtént velünk kapcsolatosan, minden kétséget felülmúl, vitathatatlan, hogy Isten műve, amely a kereszten bekövetkezett, minden kétséget felülmúl, vitathatatlan, minden hitlenséget felülmúl, alapjában véve minden, ami ellene áll, falat állít elébe. Az, amit Isten végzett, az örökkévalóan érvényes. Mi azonban a magunk részéről, és erről van most szó, mindent el kellene kerülnünk, minden olyan akciót, ami rossz befolyása van a légkörre, a gyülekezetben, még ha a legcsekélyesebb módon is, ha valaha létezett egy idő, amelyben a mi nyelvünket megkorlátozzuk, és lemérlegeljük szavainkat, és mindazt, ami a gyülekezeti folyamat részét képezi, ami folyamatosan történik, és mindig ez van, legyen legkisebb, vagy a legnagyobb területen, mindenki minden áron ragaszkodnia kellene, és belekapaszkodnia a békesség kötelékébe. Kétszer kellene gondolkozni, mielőtt megnyitja a száját egyszer. És ha az, amit mondani akar, nem szolgál felépítésre, nem szolgál áldására valakinek, akkor inkább harapjon a nyelvében, és ne mondjon semmit. Az idő nagyon komoly, túl komoly. 1982. december 28-ától egyszerűen szívemügyévé tettem ismételten hangsúlyozni, hogy nem folytathatjuk útjainkat a mostani menetben, úgy, ahogy eddig tettük. Figyelmesek kell legyünk arra, hogy csak azt mondjuk ki, ami felépítésre szolgál egyénileg, és felépítésre szolgál a gyülekezetnek. Isten gyülekezetéről van szó. Mindaz, ami bánat és szorongást okoz, nem származhat Istentől. Mindez, ami veszekedést és viszálykodást okoz, nem származhat Istentől. Százszor mondhatjátok, hogy ez határozottan igaz. Természetesen, hogy határozottan igaz. Helyén való sok minden. Mindenek előtt az kell helyén való legyen, aki mond valamit személyesen. Ez a lényeg. Nem csak az kell helyén való legyen, amit kimondunk, hanem mindenek előtt azzal, aki mond valamit, helyén való kell legyen az állapota. Ha nem helyén való az állapota annak, aki mond valamit, hogy mit mondott akkor az mit kiáltotta az asszony Pál apostol és Silás után, ezek Isten szolgái a közüdvösség útját közhírét teszik nektek. Ez 100%-osan helyén való volt. A legtöbb hívők egy isteni proféciának és egy isteni igazolásnak vették volna ennek az isteni szolgájával kapcsolatosan, de Pál apostol az ő szívében hordozta Isten szellemét. Nem csak az ő füleit tartotta nyitva, hanem Isten szelleme ihlette szíve mélyét. És szeretném, ha én, és ha mi valamennyien Isten szelleme ihletne bennünket, akkor is, ha az, ami helyén való, és mondva van helyén való, még korántsem kell legyen korántsem helyén való az állapota annak, aki mond valamit, és még egyszer hangsúlyozom, legyen az bárki, aki bánatot okoz, szorongást, viszálykodást, veszekedést, vagy ellentmondást, következetlenséget, azt találja meg az útját az Istenhez. Aki gyötrelmet vagy bánatot okoz, találja meg az ő útját az Istenhez. Mindenki közülünk, minden ember, aki megállapítja, hogy azáltal, amit mond, gyötrelmet vagy bánatot okoz, talált meg az Isten oltárához vezető útadat. Metélt körül a nyelvedet, korlátozd a nyelvedet, fékezd a nyelvedet, és Isten meg tud áldani. Nem várhatjuk el, hogy Isten részéről nézeteltérést helyén valónak tartson ellenkezéseket a hívők között, miközben azt mondjuk, hogy ezek mind kisebb dolgok, 10 fillérből tevődik össze egy forint. Nem mindig százasok kell legyenek az asztalra téve, A semmiségekből is nagy összeget lehet összehordani, és nem a nagy dolgok, mint kalapács lesújtódnak ránunk, hanem a kicsi rókák rontják meg az Isten szőlőkertjét. És tudatos vagyok a felől, hogy nem akarjuk, és senki nem akarja közülünk. Bűnköskora hívők egy szív és egy lélek voltak minnyájan. Egyhangúan, azonos nézeten voltak, imádkozó lelkületben, és ma csak úgy beszélek hozzátok, ahogy beszélnék veletek egy asztali beszélgetésen. Úgy hiszem, egész nyugodtan mondhatom, egy olyan apai szívvel Isten színe előtt. Mert érdekelt vagyok abban, mi történik az Úr gyülekezetében, azok között, akiket megváltott az ő drága vére által, megvásárolt a drága vére. És szeretném, hogyha csak egy szerda esti telefonbeszélgetésbe bevethetnétek egy pillanatot, hogy mennyi beszélgetések történnek, hasznavehetetlen beszélgetések, amelyek senkinek az áldására nem szolgálnak. Szeretteim, az idő elérkezett, és amikor Pál apostol azt mondja, ha beszél valaki, úgy legyenek az ő szavai, az ő kijelentései, Isten kijelentései. Ha valaki valami szolgálatot kell elvégezze, azt végezze azzal az erővel, amiben részesített őt Isten. Ha beszél valaki, az gyülekezet építésére történjen. Minden, amit észbe kell tartanunk, az a mi függetlenségünk, nem akartam mondani, hogy üdvességünket, vagy akaratosságunkat, mert az nem tartozik ide, de mégis ehhez összefüggésben áll. A mi függetlenségünket fel kell adjuk, és egy egységként össze kell legyünk hozva, és pedig úgy egyesítve egymással, hogy egyik a másikkal érezzen, úgy, ahogy minden testtagom érezzi a másik tagom fájdalmát. És Pál apostol azt mondja az első Korintus 12-ben, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved az egész test. Ma elpusztulhat valaki, és megtörténik, hogy válvonogatással azt mondja, na, nos, megtörténhet. Nos, hol marad a fájdalom? Hol marad a szenvedés érzet? Pál apostol azt mondja, hol szenved valaki, és én nem szenvedek vele együtt? Hol kapott valaki fájdalmat, és nem érintett volna engem a fájdalom? Másképp kell váljon a helyé. És most elérkezünk ahhoz a ponthoz. A profétikus tanítást képesek voltunk, mint valami késői esőt elfogadni, amely felülről érkezett és ellepett bennünket. De azt, ami most elő kell jöjjön, ami elő kell álljon, nem egy tanítás jellegű valami, amik felül azután beszélgetünk, vagy talán még vitatkozunk is, hanem ami most következik, nem arra lett adva, hogy szótárgyává tegyen, vagy vitatárgyával legyünk, hanem hogy szívünk ügye legyen, hogy Isten az ő népek között előidézhessen valamit, hatékony legyen, valami újat kieszközöljön, hogy mondhassuk, hogy Isten kegyelme által új teremtés lettem. Brenham testvér az egyik prédikációban egy példát hoz, miközben azt mondja, ha egy búzamagot veszek, és egy bortorján lapuba burkolnám azt, hányan jöttök faluról, akik még tudják, mit jelent egy bortorján, egy szúrós, tapadó, lila virágzatú növény. De ha, ő azt mondja, hogyha a búzamagot ebben a bojtorjánban beburkoljátok, és a bojtorjánt elvetitek a földbe, földbe ásátok, mégis a búzamag, a búzamaga jön elő. A bojtorján elrodhat, nincs többé itt, a semmibe feloldódik, és a búzamag valakinek örömére kikél. Fel kell fognunk, hogy isteni mag, isteni magot reprodukál, vagy létesít. És nem lehet tövisbokorról szőlőt aratni, és bogáncsról fügét. Az, ami el lett vetve maggyanánt, az ki fog kelni maggyanánt. És Isten szavát őszintén az igazságnak megfelelően elvetettük, elplantáltuk, és határozottan elő fog jönni, létre fog jönni Isten dicsőségére. De ezzel az áldozattal, a Golgotai áldozattal azonosítanunk kell magunkat. Itt nem megy tovább egy tantételre, egy hitelméletről, egy hitirányelvről van szó, hanem egy élményre, egy élménnyel, egy Istennel tett élményről, amit meg kell tennünk. Mit mond Branham testvér a két prédikációban, a megkülönböztető jel és a vészkiáltásban? Milyen csodálatosan kibontakoztatja ezt a gondolatot, hogy az emberek az Ótestamentumban az áldozat bemutatása után olyan állapotban mentek el, ahogy hozták az áldozatot, mert a bárány vére, amely ki lett ontva, nem térhetett, nem tudott visszatérni őre álljuk. És akkor párhuzamot hoz, és azt mondja, milyen egész másként van az Isten bárányával kapcsolatosan, akinek a vére ki lett ontva a Golgotai kereszten, az ő élete visszatér, képes visszatérni mindazokra, akiket megváltott az ő vére által, újra visszatérni álljuk, és az isteni szellem szerinti élet, amit igénybe vesz az áldozatot bemutató. Én még felnyitottam egy ige szakaszt a 2 Mózes 30. fejezetéből, az első verstől, és azután talán a 6. verset is olvasom. Azután készíts egy oltárt, hogy illat áldozatot bemutass rajta. És azután következik a leírása, hogy nézzen ki az oltár, és most a 6. vers. Helyezd azt az oltár a bizonyság ládájánál levő kárpit elé. A törvény a bizonyságon lévő fedél elé, ahol ahol kapcsolatba lépek magam, megjelenek neked. Ja, kapcsolatba lépek veled, közösségbe lépek veled. Nem csak, hogy az oltár fel kellett legyen építve, hanem közvetlenül azon a helyen kellett legyen felépítve, azon a ponton kellett legyen felállítva, ahol Isten közösséget, kapcsolatot akar teremteni azzal, aki az áldozatot bemutatja, ő vele, ja, közösségbe lépjen, ő vele létrehozza a beszélgetést. Ez volt a célja és értelme ennek az egész ügynek. A 7. versben majd az van, Áron aztán mutasson kellemes illatáldozatot minden reggel, amikor rendbe hozza a mécseseket, akkor mutassa be az áldozatot. Estefele is mutassa be Áron, amikor felrakja a mécseseket. És ez legyen egy rendszeres illatáldozat az Úr színe előtt, nemzedékről nemzedékre, mindörökkivalóan. Reggelenként és este, nem a nap folyamán, és nem az éjszaka folyamán sem, reggel és este. a kezdet, a nap kezdetén és a nap végén, alfa és omega, kezdet, vég. Itt a hétszeres mécsesről van szó. A hétszeres mécses a gyülekezet tett jelképezi, azon áldozat lett bemutatva, és valahányszor a mécseseket meg kellett legyenek gyújtva, amikor az olajat pótolni kellett, el kellett látni az áldozatot, mert Isten maga közösségbe akart lépni, kapcsolatot akart teremteni az ő kapcsolatba akart lépni az ő gyermekével. A hétszeres ígeüzenetről hallottunk, megörvendeztetett bennünket, és azt mondtuk, hogy ilyen kinyilatkoztatottan nem volt soha előterjesztve. A hívők a majdnem 2000 év folyamán soha nem hallották úgy, ahogy mi most a végen. Ez határozottan igaz, és ezért hálásak is vagyunk. De most a pontot érintjük. Mindent tudhatunk a hét mécsesről, az angyalokról, a hét üzenethozóról. Mindent idézhetünk, hogy hol áll írva, hol és mi áll írva, de alapjában fel kell fognunk az összefüggéseket. Meg kell értsük az összefüggések. A gyülekezet az áldozat által lett létesítve. Az Úr azt mondja, én akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapuin ne győződjön rajta. És a gyülekezet képezi a mécsest, és a mécsesen az ő világossága, az ő lámpája kell égen, és reggelenként meg lettek gyújtva a lámpák, következetesen az olaj pótolva lett, hogy a lámpás ne aludjon ki. Itt az Úr maga az öveivel közösségbe lépett. Isten szólt, lejött, leereszkedett, felelhetett adott a kérdésekre, és az az ember, aki az áldozatokat mutatta be, rendszeresen eljött, és előadta az Isten feleletét. De most felolvasom nektek az ígeverset, ami vasárnap óta foglalkoztat a zsidók 10. fejezetéből, hogy felmutassam nektek a hasonlatot az Ótestamentum és az Új Testamentum között. A zsidókhoz írt levél 10. rész, a 2. és a 3. vers. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen ha azok, akik az áldozatot bemutatták, és egyszer megtisztultak volna, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot, ha az áldozatok évről évre a bűnök emlékeztetnének, de az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Együtt olvastátok, megértettétek az Ótestamentumban. Az emberek elmentek áldozni, bemutatták az áldozatukat, és az áldozat bemutatásakor emlékeztetve lettek az ő bűneikre, de hogy mentek el? Újra visszajöttek, és újra emlékeztetve lettek az ő bűneikre, és újra elmentek, és újra eljöttek, és rendszeresen jöttek, és újra az ő bűneikre lettek emlékeztetve. Most azonban elérkezünk a tényleg a létfontosságú témához érkezünk, hogy különbséget tegyünk a bárányok a vérek között, amely emlékeztetett a bűnre, hogy a bűnt eltakarta bizonyos módon, de nem vette el, nem bocsájtotta meg, nem oldotta fel azt, hanem ott úgy, ahogy írva áll. A helyett az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. És felteszem ma este a kérdést. Felteszem magamnak a kérdést, és felteszem minnyájunknak a kérdést. Hogyha Isten jelenlétében lépünk, avagy mire emlékezünk, visszaemlékezünk bűneinkre, vagy létrehozzunk az emlékezetet az a hit által létrejött megigazulásra, a bűneink megbocsátására, a megváltásra az Ótestamentumban. A vér emlékeztette őket az ő bűneire, e véget, vagy a véget mutatom be az áldozatot, és az ő bűneire emlékeztetnek, és mégis úgy mentek vissza, ahogy jöttek, és eljöttek a jövőre újra, és újra ezt tették. Egy körforgás volt, de ami Urunkkal másként áll a helyzet. Ne a bűneinkre legyünk emlékeztetve, és azzal az emlékeztetéssel menjünk haza, a régi zaklatottsággal, a megterhelt lelkiismeretek, és a lelkünkben gyötrődéssel, meggyötörtséggel, a Jézus Krisztustól eredő örömüzenet, és a megfeszítettről szóló evangélium téged és engem emlékeztessen a megigazulásra, a te és az én megváltásomra, a te és az én üdvrejutásomat, hogy végül örömállapotba kerüljünk, mert ha mindig bűneinkre vagyunk emlékeztetve, kérlek, ki tud még örömállapotba kerülni? És ebben áll a különbség, a létfontosságú különbség. És ha azt mondom, hogy így szól az Úr, ma azt mondom, hogy ez az alapvető oka a levertségünknek. Nem fogtuk fel Golgota értelmét. Elvileg nem fogtuk fel, nem tapasztaltuk tudatosan. Isten szelleme kimondja az ítéletet ránk, ránk bizonyít az íge alapján a bűnt és a helyet, hogy megszabadulnánk, levertek leszünk, elnyomottan, megterhelten megyünk haza, elszomorodottan. Ilyen állapotban menjünk haza, ez legyen az örömüzenet, ez legyen az Isten országáról szóló evangélium, ez legyen méltó a mi Istenünkhöz. Szeretteim, az evangélium hirdetése, a Jézus Krisztusról, a megfeszítettről szóló, vagy hirdetett evangélium, mától kezdve isteni gyümölcsöt kell eredményezzen. Létre kell jöjjön. És nem azért vagyunk itt, hogy bűneinkre legyünk folyamatosan emlékeztetve, hanem azért vagyunk, hogy emlékeztetve legyünk a megváltásunkra, hogy Isten báránya megöletett mérettünk, és hogy megbocsájtottak a mi bűnünk egyszer mindenkorra. Ha ezt hittel el tudjuk tulajdonítani, akkor mindenki örömállapotba kerül. És végül nem maradt senki hátra, aki az ótestamentumi állapotban éli az életét, és az Isten tiszteletre, csak az ő vétkére van emlékeztetve, hanem lehorgasztja a fejét, és úgy megy haza. Az Úr átvitt értelemben elszomorodottan néz ránk, és azt mondja, én népem, én megkötöttem a szövetséget veletek az áldozat által, a ti bűneiteket és vétkeitekre magamra vettem. A büntetés rajtam volt, ti szabadon folytathatjátok útjaitokat. Miért áll az úrvacsorával kapcsolatosan, valahányszor eszitek a kenyeret, és valahányszor isszátok a poharat, az Úr halálát hirdetik, az ő eljövetelének. Az Úr halálának a hirdetése nem a bűnre való emlékeztetésben áll, hanem a bűnbocsánatra való emlékeztetésben. Halleluja! Magasztalva legyen a mi Istenünk, magasztalva legyen a mi Istenünk, a megváltásra emlékeztet. Ez annyira fontos lett előtte. Miért legyen összegyűjtve Isten népre? Mi az oka annak, hogy Isten szövetséget kötött velünk az áldozat által, hogy emlékeztessen folytatólagosan, mint az Ótestamentum folyamán a bűnre, mert itt írva, hogy az áldozat bemutató, olvassátok el még egyszer ezt a két verset imádkozó lelkülettel, hogyha a vér kihatása által, ami ki lett ontva az Ótestamentum, meg lehetett volna tisztítva a lelkiismeret, és a bűn, bocsánat, létrejött volna, akkor a résztvevők, még egyszer elolvasom, én olvasom magyarul, különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása. Hiszen ha azok, akik áldoztak az Isten tiszteleten, egyszer megtisztultak volna, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot, hogyha egyszer mindenkorra megtisztultak volna. Felfogtuk ezt. Én nem prédikálok ma este. Ezek nem olyan dolgok, amiről prédikálni lehet. Ezt szívtől szívhez kell adni tovább. Amennyire az emberek bűntudata, akik eljöttek az Isten tisztelet, el lehetett volna törölve, bocsánatva, nem lett volna bűntudatuk tovább, nem lett volna lelkiismerettel, hanem megigazultan, folytathatták volna az útjukat. Most átvitt értelemben az Új Testamentumban éppen ez következett be, hogy a résztvevők, az Isten tiszteleten résztvevők, nem kell bűnösnek érezni magukat, nem az önbecsülés elvesztésé, a nyomasztó érzés kell terhelje őket, nem, egészen másként áll a dolog. Hit meggyőződéssel menjenek, vagy hagyják el az Isten tiszteletet. Tudatosak révén afelől, hogy bűneik megbocsátottak, az engesztelés bekövetkezett, és hogy mindez tökéletesen ki lett fizetve. Most olvassunk, hadd olvassunk a 10. fejezetből egy kicsit tovább, és pedig a 11. verset. És minden pap, noha itt naponként áll, szolgálatba állt, végezte az ő szolgálatát, és ismételten ugyanazokat az áldozatokat mutatta be, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen egy áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült. Ettől a pillanattól fogva várja, hogy az ellenségei zsámolyául vettessenek lábai alá. Itt még sokkal tovább lehetne olvasni. Egyetlen egy áldozat bemutatásával, és megmondom nektek az okát. Az ótestamentumi áldozatok, és ha ezrek, és még egyszer annyi ezrek voltak, mégis mindig az állatok vére volt, mégis mindig a bárányok, a bikák vére, minden árnykép körvonalazottan, amíg Isten báránya el kellett jöjjön. És mindazok, akik hitben áldoztak, tudatosak voltak az ő bűneikről, és ezzel a lelkiismeret furdalással folytatták további útjakat, noha reménykedtek a Mesiásban, aki majd eljön, és eltörli a bűnt. Velünk kapcsolatosan egész másképp áll a helyzet. Ha mi az Isten tiszteleten vagyunk, és ülünk az ígéhirdetés alatt, és megadjuk Istennek az elsődlegességet. Úgy látjuk Golgatát voltaképpen, ahogy van, és látjuk a tökéletes, az ártatlan bárányt, aki tökéletes áldozatot hozott, tökéletes szövetséget kötött, teljes engesztelést szerzett, teljes üdvre jutást, hogy egy tökéletes előkészített népet állítson Isten elé, aki szolgál Istennek, aki az ő tulajdona egyszer s mindenkorra. mit eszközöl ki Isten szava és Isten szelleme te benned és én bennem? Mit idéz elő? Csak ami vétkeinkre emlékeztet, csak egy lelkiismeret furdalásban van részünk, és ezzel folytassuk útjainkat, ezzel menjünk haza, vagy békességet találunk Istennel, békességre jut, megbocsátás, megigazulást, megváltást, tökéletes engesztelés, tökéletes üdvrejutás Jézus Krisztus, ami Urunk áldozata által. Ez esetben ma este boldogan hagyhatjuk el ezt az Isten tiszteletet. Boldogan mehetünk haza örömmel, mert a bűntudat kérdése egyszer s mindenkorra el lett intézve te veled és én velem kapcsolatosan. A bűntudat kérdés soha nem lesz napirenden többé. Akkor felfogtuk egyszer s mindenkorra, hogy a vádlevél szét lett tépve, és hogy a választófal el lett téve az útból, és hogy az ellenségeskedés el lett téve az útba, és hogy a Golgotán létrejött egy tökéletes üdvrejutás az Isten népével kapcsolatosan. Isten örökérvényű szövetséget kötött velünk az áldozat által a Golgotai kereszten. Nem azért, majdnem egy nem szép szót használtam volna, nem, hogy bűneinkre emlékeztessen, hanem, hogy arra emlékeztessen, hogy Isten bárányja bűnné lett érettünk, bűnáldozattá lett élettünk, hogy engesztelést szerzett, megváltást szerzett, és fennáll a kegyelem. Aki ezt nem tudja felfogni szellemi értelemben, átvitt értelemben, az ótestamentumi állapotban él, folytatja életmódját. Eljön az Isten tisztelet, meghallgatja az ígehirdetés, és a lelkiismeret furdalás gyötri. És mint a kalapácsütés jön rájuk. Itt ülünk, és hazamegyünk, és milyen állapotban megyünk? Mondom nektek ma este egész egyértelműen. Isten nem érdekelt abban, hogy minden nap szembesítsen a te bűneiddel, folytonosan vád alá helyezzen, amit emberekként, akik, hiszen olyan emberek vagyunk, akik nem tudunk segíteni, Isten örömeit leli abban, ha az ő népe felfogja egyszer, milyen drága volt az ár, ami fizet veled, és milyen szent volt a megbékélés vére, ami mi érettünk a Golgotai kereszten lett kiontva érettünk. És ha ezt ma este hitben felfogjuk, megragadjuk, azonnal létrejön a különbség, a megkülönböztetés az ótestamentumi néppel kapcsolatosan, és talán az egész gyülekezetekkel kapcsolatosan. Szeretném, higgyetek, amit mondom. Soha nem hazudtam még nektek. Higgyétek el, hogy Isten meg akarja tenni a különbséget, a megkülönböztetést, aközött, aki szolgál neki, és aközött, aki nem szolgál neki. Aközött, aki az ő tulajdona lett, és aki nem került az ő tulajdonába. A között, aki szövetséget kötött vele, és akivel nem tudta megkötni a szövetséget, felszólítja, feladatul adja az ő népének, hogy hitet tanúsítson. Mondom nektek, az utolsó vasárnapig én magam sem tudtam, hogy egy ilyen kihatással való íge áll itt a zsidók 10. fejezetébe, és úgy, ahogy az Úr ad egy útmutatást, úgy megadja az ihletét is, az ihletés is azzal kapcsolatosan, amikor hallottam a felszólítást, Isten felszólítást, gyűjtsd össze nekem a népet, akikkel megkötöttem a szövetséget. Mondom nektek, hogy december 28-án egész nap le és feljártam. Forgattam magam, és mindig azt mondtam, kell legyen egy hasonló íge szakasz a Bibliában, de csak 29-én nyitotta meg a Bibliát, és pár pillanat keresés után rátaláltam a Zsoltár 55-re. Zsoltár 55. fejezet, tudod, hogy az Úr szava, az Úr parancsolata, ez időre szóló parancsolata, a felszólítás, a követelés, ami most érvényes. Mi részesültünk a tanításban, nem fog létezni többet proféta, aki fel fog lépni üdv történelmi jelentőséggel, amit Isten meg akart ismertetni velünk, megismertetett velünk. Most pedig közvetlenül szól hozzánk akar, személyesen le akarja leplezni magát az ő gyülekezetek között, az ő gyülekezetében. Szeretteim, és ha ezt hitben felfogjuk, megértjük, senki nem lesz közülünk, aki lelkiismeret furdalással jön, megy. És azt mondja, ó, én Istenem, a te szavad rám bizonyított, tudatos vagyok a felül, hogy ezt is tettem, azt is tettem. Akkor fordulatot vesz az állapot, és úgy megyünk tovább, akik ezt mondjuk meggyőződésből. Tudom, hogy az én megváltom él, hogy megbocsájtottak minden bűneim. A kérdésre egyszer mindenkorra feleletet adva, és mondom nektek ma, Isten nem várt a te és az én feleletedre, Isten önmaga megadta a feleletet, engesztelést szerzett, teljesen eleget tett a követelésnek a Golgotai kereszten, szabadok lettünk. Mi azáltal, hogy átvette a mi helyünket, hogy szabadon folytathassuk útjainkat. Az evangélium hirdetése egy szabaddá tevő, egy örömállapotba juttató íge üzenet kell legyen. Hányan közületek tudjátok elhinni, hogy Isten nem akar mindig emlékeztetni és gyötörni és gyötörni és gyötörni. Ellenkezőleg szabaddá akarna tenni, akarja, hogy örömállapotba kerüljünk, hogy szem előtt tartjuk, tekintsetek végre én reám, mint a megfeszítettetetre. Ott elvéreztem érettetek. Megfizettem az árat érettetek. Mindent jóvá tettem érettetek. A vád, a büntetést én hordoztam. Ti szabadok lehettek. Így a legádázabb bűnös is még örömállapotba kerülhet Isten jelenlétében. Legyen, hogy Isten ezt az ő szavát minnyájunkon megáldana. Legyen, hogy kegyelemben részesítsen, hogy a hitetlenség ellenállásos falát át tudjuk törni. Mert az ellenség azt akarja, hogy tengelyünk körül forgassuk magunkat, hogy lefoglaltát tenni önmagunkkal, és ne tudjunk előre haladni. Amennyiben az Úrra feltekintünk, és a mi bizodalmunkat őre vetjük, akkor segíteni fog rajtuk. Bízzál az Úrban, reménykedj az Úrban, rettenthetetlenül ő segítségedre lesz. Nekem is segítségedre lesz, mindnyájunknak segítségére lesz. Hadd mától kezdve minden egyes prédikációból értsük meg a megbocsátást, ragadjuk ki a megbocsátást, az üdvrejutást, ezt halljuk ki, és ha közben van valami rábizonyítós, vagy ítélet ér, akkor csak azért, hogy hitben újra fellendülj, és hangoztas, Uram, ez is megbocsájtatott. Ez is, hiszen minden bűn engesztelve lett, és egyedül így tudunk előre haladni hitben. Legyünk őszinték, avagy nem eleget ültünk az összejövetelek alatt, és lelkiismeret furdalás gyötört, és ezzel mentünk haza is, és nem részesültünk el a legnagyobb áldásokban, és semmibe veszett, kialudt, csak egész egyszerűen azért, mert nem ismertük fel Golgotai jelentőségét. Az Úr még fel fogja mutatni számunkra, milyen állapotunk, milyen kell legyen az állapotunk, milyen a mi állapotunk az ő jelenlétében, milyennek kell fájjon a mi állapotunk az ő jelenlétében, mielőtt leleplezi magát. Gondoljátok, hogy meg vagyunk nyitva a szellem munkájára, hogy mindenki mindenki az ő bűnével foglalkozik az ige hirdetés alatt, hogyha mindenki lelkiismeret furdalása van az bűnével, mindazzal, amivel nem tud végezni, ami nem tud segíteni magát, gondoljátok, hogy ez az állapot, amiben Isten meg tud áldani, nem, és soha nem. Nem. Mielőtt bekövetkezhetett pünköst, vagy bekövetkezik a jövőbeni pünköst, a Golgota az ő teljes jelentőség mértékben nyilvánvaló kell legyen a mi életünkben. Elég sokat énekeltük dicsőséges Golgota. Hadd lássuk Isten fényében, lássuk az ő felismerésében, ihletett szemekkel. Dicsőséges Golgota, dicsőséges Golgota. A vétkeim meglettek fizetve, bűneim meglettek, bocsánat, dicsőséges Golgota. És örvendeztessen meg bennünket abban a pillanatban, amikor valaki nagyon el volt adósodva, valóban nagyon eladósodva, és jön valaki, aki megfizeti az adósságot. Nos, hallgassuk oda, azt az embert, akinek ellettek engedve az adósságai, azt nem kell felszólítani a boldogságra. Mi lenne egy ilyen ember állapotban? Ó, Istenem, nem tartozik ide, de visszaemlékszek a pénz nem reformra. Az emberek annyira el voltak adósodva, és amikor elmúlt ez a helyzet, semmit nem kellett visszafizessenek, akkor egy jó dolog volt számukra. Minden tartozás meg lett adva, további követelés nem létezett. Szeretteim, ez az összehasonlítás nem is helyén való, de Isten előtt minden tartozás meg lett adva. A bűnös nem bűnös tovább, a vétkes nem vétkes, az elveszett nem elveszett, az bűnös, az elveszettek mind megváltottak lehettek. Isten létrehozott egy szövetséget az áldozat által, és ezt erre szólított fel, gyűjtsd össze az én népemet, akikkel szövetséget kötöttem az áldozat által, és ez be kell most következzen. Ez olyan lesz, mint egy közös szál, egy közös fonál a következő hónapok folyamán, és Isten az ő népét össze fogja gyűjteni, határozottan össze fogja gyűjteni. A Golgotai győzelmét nyilvánvalóvá teszi a megváltottak által. Ne gondoljátok, hogy Isten tartozik a felelettel valakivel, valakinek. Nem. Isten már is megadta a feleletet Jézus Krisztusban, ami Urunkban, minden megváltottakra kiterjedően. Ő benne Istennek valamennyi ígéretei, igenek és amenek. És ezt teljes szívből hisszük, és ezt ma este teljes hitet tanúsítunk, és teljes lelkünkből meg vagyunk győződve. Kérlek, ne hagyjátok el ezt a termet lelkiismeret furdalással, bűntudatosan. Menjetek úgy, hagyjátok úgy el ezt a termet, abban a tudattal, tudatosan lévén afelől, hogy a bűn meg lett bocsátva, vétektől mentesek lettetek, az ár meg lett fizetve, a vádlevél szét lett szakítva. Isten tulajdonai lehettünk, megvásároltan az ő drága és értékes és szent, a bárány szent vérén. Legyen, hogy Isten ma este megállhatna, és ezt a fénylő, ezt a ragyogó kilátást Golgotáról az örökkévalóságba tekintően, és feltűnik, felragyog bennünk valami, kivirágzik, mint egy virág, és felismerjük, hogy az isteni mag életre kell bennünk. Az isteni mag el van rejtve bennünk. Most életre kell keljen, és életre fog kelni. Ó, hogyha már újongani tudnánk, újongó állapotba kerül, hogyha már imádni tudnánk Istent érte. Tudom, hogy annyi szorongató helyzetünk vannak, de ha mi személyes állapotunk rendezett lett Istennel, minden más egyéb nehézségek nem okozhatnak további problémák. Higgyétek el nekem, a te és az én állapotom Istennel, és ha ez rendezett, jöhet katasztrófa, kitörhet a katasztrófa körülöttünk, és minden más jellegű problémák. Még ha megköveztetünk is, mint István, azt mondjuk, nyitva látom az eget, halleluja. Ez volt a lényeg. Az Istennel való összeköttetés létrejött. A fogcsikorgatás minden kívülről ott volt, de az összeköttetés Istennel nem tudta feloldani semmi senki. És ilyen állapotba kell kerüljünk. Isten szövetséget kötött a golgotai áldozat által az ő népével, ami bűneinket elvetette a tenger legmélyebb helyére, megbocsájtott, engesztelést szerzett, üdvrejutást szerzett, és kegyelembe részesült. Szeretett testvérem, szeretett testvérnő, hadd mondjam neked ma este, Isten igényt állít, tereát igényt állít, én reám követel, a te életedet, a lelkedet követel, az én lelkemet. Neveden szólítottalak, megváltottalak, enyém vagy. A te vétkédet megbocsájtottam, bűneidért engesztelést szereztem, Isten gyermeke lehetsz. Ma ne legyünk visszaemlékeztetve bűneinkre, hanem emlékezzünk meg bűneink bocsánatára, a megigazulásra. Halleluja! Magasztalva és áldva legyen a mi Istenünk. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Úgy, amint vagyok, úgy kell jönnöm. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos minden bűneimből. Ó, Isten báránya, én jövök. Amint vagyok, úgy jövök. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos minden bűneimből, a bűneimtől. Ó, Isten báránya, én jövök. Dicsőséges Golgata. Bűneim megbocsájtattak, vétkeimért meg lett fizetve az ár. Dicsőséges Golgata. Bűneim megbocsájtattak, vétkeimért meg lett fizetve az ár, dicsőséges Golgata. Ó, halleluja! Megbocsájtatott a bűn. Ó, halleluja! Isten gyermeke lehetek. Megszabadultam minden bűntől, ahogy amilyenek Isten gyermekei voltak éppen. Ó, halleluja, amen. Ó, halleluja. megbocsájtattak a bűnök. Ó, halleluja! Isten gyermeke lehettem. Megszabadultam minden bűnöktől, amilyenek Isten gyermekei. Ó, halleluja, amen. Ó, halleluja, mennyei atyánk, köszönetet mondunk neked teljes szívünkből a te szavaidért, amit intéztél hozzánk ezekben az órákban. Uram, te tudtad a mi helyzetünket, ismerted a mi állapotunkat, ismersz bennünket, tudatosak vagyunk afelől, hogy átvetted a mi helyünket, az áldozati bárány megfizette az árat egyszer s mindenkorra, nem hiába haltál meg a megváltást, kieszközölted az én bűneimért, Uram, elvéreztél, hit által magunkévá tesszük ma este, és hitet tanúsítani akarunk mától fogva, teljes szívből irántad, a te megváltott néped vagyunk. Megvásárolt néped vagyunk, Uram, annyira örvendetes állapotba hoztál. Tudjuk, Uram, hogy amit te elvégeztél, az el lett végezve, végérvényesen a Golgotai kereszten bekövetkezett, elvégeztetett, Uram. Ez a kérdés meg lett felelve egyszer s mindenkorra. Köszönjük a te üzenetet, köszönjük, Uram, hogy elfogadtál bennünket, köszönjük, hogy megváltott állapotba kerülhettünk, és megváltottak maradunk, Uram, magasztalva lenni te csodálat, és dicsőséges neved, imádunk, dicsőítjük, magasztos nevedet, áldott, magasztalva, imádás, így köszönetet mondunk neked, Uram, méltó vagy, Urunk.